Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ma folytatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv és általa az ősegyház fő gondolatainak, illetve a jellegzetességeinek a megismerését. Ma a 6.-tól 8. fejezetet szeretnénk áttekinteni. A 6. fejezet első része arról szól, hogy amint szaporodtak Jeruzsálemben a Krisztust messiásnak, megváltónak elfogadó hívők, szükségessé vált valamiféle szervezés, valamilyen szervezetnek a felállítása. Érdemes egy pillanatra visszatekintenünk, hogy a Szentlélek kiárasztása után milyen döbbenetes gyorsasággal terjedt az evangélium, a Krisztusról szóló apostoli bizonyságtevés abban a Jeruzsálemben, ahol pedig a főtanács, a Sanhedrin elítélte Krisztust Isten káromlóként, ahol őt keresztre feszítették, ahol a vallási vezetők őt hamis tanítónak és Isten káromlónak kiáltották ki. Tehát nézzük a 2. fejezetben, hogyan is olvastuk a 41. versben. Péter pünkösdi prédikációja után így olvassuk, akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek. Azután olvasok még egy igét, a 4. fejezet 4. versét. Itt pedig azt olvassuk, hogy a Sánta meggyógyítása és Péter ehhez kapcsolódó prédikációja után sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek, és a férfiak száma mintegy 5000 volt, csak a férfiaké. Hát akkor számoljunk, most már 8000 hívőnél tartunk Jeruzsálembe. Tehát a Szentlélek kiárasztása idején ilyen gyorsasággal növekedett a Krisztusban hívők gyülekezete. Aztán úgy olvassuk az 5. fejezet 14. versében, a hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, mind férfiaknak, mind asszonyoknak sokasága. Tehát itt még mindig felfejlődőben van a gyülekezet. És ezek után olvassuk el a 6. fejezetből a 2. verstől a 4. verset, ami arról szól, hogy bizonyos tisztségek felállítása, szervezés szükségessé vált ebben a most már nagyon jelentős tömegben. Annak okáért a 12, ugye beválasztottak egy bizonyos Mátyás nevű tanítványt Júdás helyére, ezért beszél 12-ről, ezért a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát mondták, nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Választatok azért, atyámfiai, ti közületek 7 férfiút, akiknek jó bizonyságuk van, akik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, akiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában. Ugye arra utal ez az ige szakasz, hogy azért bőven voltak olyanok, akiket kitagadott a családjuk Krisztus elfogadása miatt, mindenüket elvesztették, és a jeruzsálemi hívők adományokat ajánlottak föl, létesítettek egy közös kasszát, és igyekeztek az élelmezéséről, az ellátásáról gondoskodni ezeknek a családjukból kitagadott hívőknek. És ugye addig nem volt semmilyen tisztség, feladat, megosztás, és ugye ezért mondták az apostolok, hogy hát nem helyes, hogy mi mindent csináljunk, válasszunk egyeseket, akik a szervezés, az étel, az anyagi javak elosztása, a szegények megsegítése körül forgolódnak, mi pedig foglalatosak maradunk az ige hirdetésében. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kiemelni, hogy itt egy kicsit bepillantást nyerhetünk arra, illetve abba, hogy amikor a Szentlélek kiárasztása volt, amikor még az egyháznak az eszményi tiszta formájával találkozunk, akkor miféle szervezettség volt ebben a közösségben. Ugye ekkor választották meg a 7 diakónust. Ugye a görög diakónusz azt jelenti, hogy szolga, akik szolgálatot végeztek ott a közösségben, és ugye mi volt a kívánalom, hogy Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek. És az a legérdekesebb, hogy megtanácskozták ezt a hívők sokaságával. És nem kineveztek egyeseket az apostolok, hanem azt mondták, hogy válasszatok magatok közül. Tehát nem volt nyoma az ősegyházban az apostolok részéről valamilyen tekintélyelvű vezetésnek, hanem bevonták a tanácskozásba a hívők sokaságát, és rájuk bízták, hogy Isten tanácsát keresve fölállították az erkölcsi hitbeli kívánalmakat, ők válasszanak maguk közül ilyen tisztviselőket. Ezzel együtt szeretném megjegyezni, hogy nem találkozunk az új szövetségben igazából ezzel a fogalommal, hogy püspök. Ami Károli fordítású Bibliánkban igen, több helyen is. De ezeken a helyeken az eredeti görög szövegben csak episzkóposz van. Az episzkóposz pedig azt jelenti, hogy felügyelő. És ha megfigyeljük az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, például összevetjük ott a 17. és a 28. verset. A 17. versben azt olvassuk, hogy Pál kihívta Milétoszba, Efézusnak a kikötő városába az efézusi gyülekezet véneit, és ugyanezekhez a vénekhez, ugye a vénnek megfelelő görög szó a presbiterosz, ebből van ma a protestáns egyházakban a presbiter, és ezekhez, a presbiterekhez így szól, gondot viseljetek a nyájra, amelyben titeket Krisztus felvigyázókká tett. Na, a felvigyázók mögött megint ez az episzkópusz van, ez a felügyelő, tehát láthatjuk, hogy a presbiter és a episzkópusz, a felügyelő az egy és ugyanaz. És ugyanez látható a Tituszhoz írt levélben, csak kétféle néven nevezték. Mondhatjuk, ezek olyan helyi közösségek vezetői voltak. Egy helyi közösségnek a vezetője. Tehát püspök nincs az új szövetség szövegében. Érdekességként mondom, hogy anyaszentegyház kifejezés sincs az eredeti szövegben. Tehát nem volt az ősegyházban ilyesmi sem, hogy valami misztikus dolognak tekintjük az egyházat, ami Krisztus, az élő Krisztus helyett valamiféle tekintéllyel uralkodik a hívők fölött. Ahol azt olvassuk, hogy anyaszentegyház, ott is csak eklézia van. És ez a szó megint azért érdekes, mert a mi magyar egyház szavunk az azt sugallja, hogy egy ház, valamilyen intézvény, valamilyen szervezet. De az eredeti bibliai szó, az eklézia, az azt jelenti kihívottak. Egyszerűen a kihívottak az Istentől elhívottaknak a közössége. Tehát láthatjuk, hogy az apostolok se voltak püspökök a gyülekezetben, ők csak úgy nevezik magukat, például Péter apostol, a Péter első levele 5. fejezetében, hogy kérlek titeket én a presbiter társ. Ez nagyon egyszerű, szerény címzést választotta magának Péter, illetve fogadta el. Tehát nem volt semmiféle tekintélyelvű vezetés, hanem az egységet az biztosította. Az régen rossz, mikor egy szervezet akarja biztosítani az egységet, vagy valakinek az egyszemélyű tekintélye, hanem az biztosította az egységet, hogy a hívők mind kapcsolatban voltak az élő Krisztussal. Mind hittek ő benne, és tisztelték az ő igéjét, és mértéknek tekintették az ő beszédét. Ez tökéletes egységet tudott teremteni közöttük. És igazából ez a fajta szervezet felelt meg annak, amit Jézus mondott nem sokkal halál előtt a jeruzsálemi templomban a tanítványainak. Azt mondta, atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy atyátok az Isten. És mestereteknek se hívjatok senkit, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. A mesternek fordított szó a rabbi, mintha egy ilyen nagyon-nagyon megtisztelő külön címet adnánk az ige hirdetőknek, vagy tanítóknak. Azt mondja, a doktoroknak se hívjatok senkit, mert egy a ti doktorotok a Krisztus. Itt meg a kategétész görög szó szerepel, ami azt jelenti, hogy tanító. Tehát semmi ilyen külön címek ne legyenek a Krisztus egyházában, mert így fejezte be Jézus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. És ahányszor a Bibliában az egyházról olvasunk, ugye most már tudjuk, ez az eklézia, az Istentől elhívottak közössége, akkor mindig olyan képek vannak, amelyek azt mutatják, hogy itt igazán egy fő van, a Krisztus, és az élő Krisztussal, élő közösségben legyenek a hívők, és ebből lesz igazi egyház. Például az egyik kép, amit Péter apostol ír az első levelében, hogy ti magatok is, mint élő kövek, élő kövekként épüljetek bele egy jelképes templomba, amelynek a szegletköve, az alapköve Krisztus. A másik kép meg, hogy Krisztus a vőlegény, a férj, az egyháza, a mennyasszonya. Szeretett szövetség van köztük, mint a házassági szeretett szövetség. A harmadik kép, hogy Krisztus a jó pásztor, és az ő követői a nyáj. Ugye mindenki tudja, hogy egy pásztornak, aki jó kapcsolatban van a nyájával, aki állandóan velük van és terelgeti őket, annak nem kell beterelni a karámba őket, hogy egybe tartsa őket. Ugye Jézus is azt mondta, hogy mehet hegyen, völgyön, azt mondta, az én juhaim hallják az én szómat, mint a pásztorét a juhok, és mennek utána, és követik őt. Hozzáteszem, hogy keleten a pásztor soha se hajtja a juhokat, hanem előttük megy. És úgy mondta Jézus, hogy követik őt, mert ismerik a hangját, hangról ismerik őt. Tehát ezek a képek az egyházra és a hívőkre, látjuk, mindenütt azt fejezi ki, hogy mindenki egyenként legyen kapcsolatban Krisztussal, ismerje az ő szavát, az ő beszédét, még a hangját is, az ő erkölcsi jellemét is, és kövesse őt, és ez biztosítja az egységet, az összetartást Krisztus gyülekezetében. De innét akkor lépjünk is egy kicsit tovább, talán még csak a 7. verset olvasom el a 6. fejezetből. Itt látjuk, hogy még mindig nem áll meg Krisztus gyülekezetének a növekedése, mert ezt olvasjuk. És az Isten ígéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet. Erre különösen felfigyelhetünk, hogy még a papok közül is nagyon sokan követték a hitet, és az is érdekes, hogy így fogalmaz, hogy Isten igéje növekedett. Az Isten igéjének a hiteles prédikálása okoz igazi gyülekezet növekedést. Később majd az apostolok cselekedetei 19. fejezetében találkozunk egy ilyen megfogalmazással, amikor Pál Efézusban tanított, azt írja, Isten igéje pedig növekedett és hatalmat vett. Manapság vannak ilyen technikák, ilyen kidolgozott technikák egyes keresztény irányzatokban, amit így hívnak, hogy gyülekezet növekedési program. Hogy lehet ilyen emberi technikákkal növelni egy keresztény közösség számát? Erre viszont nagyon találóan fogalmazott valaki így az idézett efézusi ige alapján, hogy nem gyülekezet növekedési programra van szükség, hanem ige növekedési programra. Ha az ige tisztán hangzik, akkor az hatalmat vesz, akkor annak van eredménye. Azután a 6. fejezet 2. része már a 7 diakónus egyikéről, Istvánról szól, és majd róla szól a 7. fejezet is, akit ugye mindnyájan ismerünk így, hogy az első keresztény vértanú. Szeretném olvasni a 8. verstől a 14. versig, hogy mit olvasunk róla. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Előálltak azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, amely a szabadosokénak, a Ciréne beliekének, az Alexandria beliekének, és a Cilíciából és Ázsiából valókénak neveztetett, akik Istvánnal vetekedtek. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, amely által szólt. Akkor felbújtottak valami embereket, akik ezt mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. És felzendítettek valami embereket, akik mondták, ugye ezt olvastuk, hogy hallottuk káromló beszédeket szólni. És a következő vers, a 12. És felzendítették a népet, a véneket és az írástudókat, és rárohanva magukkal ragadták őt, és vitték a tanács elé. És állítottak hamis tanukat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni a szent hely ellen és a törvény ellen. mert hallottuk, amint ezt mondta, hogy az a názareti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, amelyeket adott nékünk Mózes. Tehát ugye a Szentlélek kiárasztása első időszakában vagyunk, és továbbra is jelek és csodák kísérik az evangélium hirdetését, és azt is tudjuk, ugye a babiloni fogság után a zsidók szerte, először ugye a babiloni, majd a perzsa, majd a hellén, majd a római birodalomban zsinagógákat létesítettek, és szétszóródtak a birodalom egész területén, és Jeruzsálemben is volt egy külön zsinagógájuk, egy gyülekezési helyük, ahol szombaton felolvastak az írásokból. Oda tömörültek a szabadosoké, valószínűleg azt jelenti, hogy felszabadított rabszolgák, vagy felszabadult rabszolgák, a Ciréne beliek, Alexandria beliek, Szilícia beliek, Ázsia tartományból, a mai Törökország területéről valók szintén. Ezek mind-mind tehát valószínűleg a diaszpórából települtek át Jeruzsálembe, és egy zsinagógához tartoztak. És azt olvassuk, hogy ott vitatkoztak, vetekedtek Istvánnal, de nem tudtak ellenállni a bölcsességnek és a léleknek, amely általa szól, és akkor hamis tanukat állítottak, akik azt mondták, hogy mi hallottuk, tanúsítjuk, hogy káromló beszédeket szólt Isten ellen, Mózes ellen. Aztán ugye felzendítettek egy sokaságot, a véneket, az írástudókat, és vitték őket a tanács elé. A tanács az a Sanhedrin, ugyanaz a vallási, és mondhatnánk önkormányzati vallási testület, amit a rómaiak meghagytak a zsidóknak, és ami elé Jézust is állították, mint bíróság elé. És mivel vádolták őt? Nézzük meg jól a 13. 14. verset. Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni a szent hely ellen és a törvény ellen, mert hallottuk, amint ezt mondta, hogy a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, amelyeket adott nékünk Mózes. Mit gondolunk, hogy miről beszélhetett István? Hát nyilván azt idézte, amit Jézus mondott, mikor utoljára kilépett a templomból, hogy itt kőkövön nem marad, ami le nem romboltatik, és arról szólt, hogy ez most már a ti házatok lesz csak, pusztán hagyatik a ti házatok, miután azok a jelképes áldozati szertartások, amelyek itt folytak, beteljesednek, ezeknek nem lesz érvényük többé. Ahogy már az Ószövetségben, mint egy fél ezer évvel Jézus születése előtt Dániel próféta jövendőlte, hogy a messiás majd véget vet az áldozatoknak. És ezeket az igaz beszédeket mondhatta István, amin viszont azok a zsidók, akik rendkívüli módon ragaszkodtak a templomhoz és a templomi szertartásokhoz, a végsőkig felháborodtak. És aztán olvassuk a 15. verset, és szemüket rávetvén a tanácsban ülők minnyájan, olyannak látták az arcát, mint egy angyalnak arcát. Ugye gondolhatnánk arra is, hogy az ártatlanság, a becsületesség fény lett az arcán, de egyértelműen úgy tűnik, hogy itt többről van szó. Hogy valamiképpen Isten tett bizonyságot István igaz voltáról, azzal, hogy valami természetfeletti fényesség sugárzott egy ideig az arcáról, olyasmi lehetett ez, mint amikor olvassuk, hogy Mózes mikor lejött a hegyről és Istennel beszélt, úgy fény lett az arca, hogy nem tudtak megmaradni szemtől szembe nézve vele a honfitársai, hanem egy leplet kellett Mózesnek az arcára borítani, hogy rá tudjanak nézni. Valami ilyesmi jelenség lehetett. Tehát Isten egy különleges bizonyságot adott a tanácsbelieknek, ami elgondolkoztathatta volna őket, egy természetfeletti bizonyságot. Aztán olvassuk a 9. fejezetben, hogy a főpap akkor rákérdez Istvánra, vajon így vannak-e ezek. És utána ezt nem fogjuk részletesen venni, amit a 7. fejezet tartalmaz. Tulajdonképpen István végig elmondta Izraelnek a történetét Ábrahám elhívásától fogva, egy igazi hitbeli szemlélettel. és így alapozta meg azt, amiről ő végül bizonyságot akar tenni. Ugye Ábrahámtól kezdte a történetet, és aztán külön nagyon megállt, amikor Mózesről beszélt. És amikor Mózesről szólt, akkor a 37. vers szerint felhívta a figyelmet egy messiási proféciára, ami Mózes 5. könyve 18. fejezetében található. Ez ama Mózes, aki az Izrael fiainak ezt mondta, prófétát támasz néktek az Úr a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, őt hallgassátok. Tehát ezzel már István utalni akart arra, hogy Jézusban az a profécia teljesedett be, amit Mózes adott. Ugye emlékszünk rá, hogy Jézus ezt is mondta földi életében, ugyancsak a Sanhedrin előtt, azt mondta, ha Mózesnek hinnétek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Tehát erre a proféciára külön hangsúllyal hivatkozott. Aztán eljutott odáig, hogy Salamon templomépítéséről szólt, erről olvasunk a 47. verstől, de figyeljük meg, hogy mit emelt ki. Kiemelte Salamon templom szentelési imájából a következőket. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik, amint a próféta mondja, a menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr. Vagy melyik az én nyugodalmam helye? Tehát értjük, hogy ezzel pedig mire akart utalni István, hogy az égig magasztaljátok ezt a házat. De hát már Salamon is tudta, hogy Isten kézzel csinált templomban nem lakik. Hát őt így mondta Salamon a templom szentelési imájában, ez egek egei se fogadhatják be őt. És ma is hányszor kapcsolódik az emberek hite egy helyhez, egy épülethez. Pedig Jézus már földi életében milyen világosan mondta a samáriai asszonnyal való beszélgetésében, hogy sem Jeruzsálemben, sem a Garizim hegyén Isten olyan imádókat keres, akik őt lélekben és igazságban imádják. Persze helyes, hogy vannak Isten tiszteleti helyek, de nehogy a házban higgyünk, vagy a helyben higgyünk, vagy azt higgyük, hogy Isten bizonyos helyeken jobban megközelíthető, mint másutt. Hiszen ezt már a Salamon büszke lehetett volna arra, hogy ő micsoda házat épített, ehelyett a templom szentelési imájában azt mondták, elképzelhető, hogy Isten lakik a földön. Hát az egek egei se fogadják be, mennyivel kevésbé a ház, amelyet én építettem. Ennek megvan a maga jelentősége, de ne ehhez kapcsolódjék a hitünk. De amikor idáig eljutott, és ugye láthatjuk, hogy nem arra használta föl, hogy a főpap engedélyt adott neki a szólásra, hogy magát védelmezze, vagy magára vigyázzon, vagy a maga bőrét mentse, hiszen biztos tisztában volt vele, hogy mi várhat rá azelőtt a tanács előtt, amely Jézust elítélte, hanem arra használta fel, hogy nekik bizonyságot tegyen, hogy értük küzdjön, hogy nekik szóljon a megváltóról, Krisztusról. És itt úgy tűnik, hogy megszakadt a beszéde. Nem írja a Biblia, hogy mi történt, de látszik, hogy nem folytatta tovább a történetet, hanem valószínűleg valami kitörésekre kerülhetett ott sor, vagy fenyegető kezeket láthatott, és akkor nem folytatta tovább az Izrael történetét, hanem az 51. vers szerint ezt mondta, kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztetek, mint atyáitok ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megöltétek azokat, akik előre hirdették amaz igaznak eljövetelét, akinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, akik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Na itt látjuk a legjobban, hogy István abszolút nem féltette a maga életét, és egyáltalán nem volt megfélemlített, hanem hihetetlen bátorsággal és egyenességgel ezt a tanács tagjai személybe mondta, a megmentésükért, hogy szembesüljenek a valódi tényekkel, és úgy emberileg nem csodálkozhatunk azon, hogy erre úgy felháborodtak, hogy ő így elmondta, hogy kemény nyakú emberek, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, és ti mindig a Szentlélek ellen igyekeztetek, és a múltban kiket nem üldöztek a ti atyáitok, amikor ő látta, hogy az ő sorsa minden bizonnyal megpecsételődött, akkor ezt így szépen elmondta nekik, és azt mondta, hogy akik a törvényt angyaluk rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. És így olvassuk a folytatást az 54. verstől, mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, fogukat csikorgatták ő ellene. Mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztve szemeit, látta Isten dicsőségét, és Jézust állni az Istennek jobbja felől. És mondta hangosan, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát Isten jobbja felől állni. Ugye tudjuk, hogy Jézus földi életében legtöbbször így nevezte magát, hogy emberfia. Na hát ez volt mindennek a teteje a főtanács tagjai számára. Ugye Isten egy látomást adott, valahogy fölé emelte Istvánt ennek az egész sötét jelenetnek, amit körülötte zajlik, hirtelen, mintha az ég megnyílt volna neki, és mintha Jézus felemelkednék az ő védelmére, az ő igazolására, az Isten jobbja felől, és ő ezt hangosan kimondta. Na de, hogy ő arról beszél, hogy az a magát emberfiának nevező Jézus, akik ők elítéltek és keresztre feszítettek, az most az Isten jobbja felől van, és István az ő szószólója, és ő igazolja Istvánt, ez már a végsőkig feszítette a dühüket, és így olvassuk a 54. verst, illetve nem az 54., hanem a 57. verstől, felkiáltván pedig nagy fennszóval, fülüket bedugták, egy akarattal ráruhantak, és kiűzvén a városon kívül megkövezték. A tanúbizonyságig pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezték azért Istvánt, aki imádkozott, és ezt mondta, Uram Jézus, vedd meg adhoz az én lelkemet. Térdre esvén pedig nagy fennszóval kiáltott, Uram, ne tulajdoníts nékik-e bűnt, és ezt mondván elaludt. Ugye mennyire jellemző ez a jelenet, hogy nem is akarják tovább hallani, bedugják a fülüket, hogy ők Isten, ilyen Isten káromlást nem hallanak tovább, és tulajdonképpen hát ennek a tisztes, elvileg tisztes tanácsnak az ülése egy gyalázatos törvénytelenségbe torkollik. Nem is mondanak ítéletet, nem is indokolják meg, hanem megragadják, kihurcolják a városon kívül, és megkövezik. István pedig pontosan úgy viselkedik, mint ahogy Krisztus a kereszten. Itt csak megjegyzem, hogy így, mert Uram, vedd magadhoz az én lelkemet, a görög szövegben egy pneuma van, ami leheletet jelent, az élet lehelete, az élet szimbóluma. Tulajdonképpen ezt mondja, az életemet. És ugyanúgy imádkozik, mint Jézus, aki imádkozott, hogy Uram, bocsásd meg nékik, mert nem tudnák, mit cselekszenek a kereszten. Azt mondja, Uram, ne tulajdonítsd nékik-e bűnt, ezt mondván elaludt. Tehát ugyanazt a képet használja a halálra. Ugye a Biblia szerint a halál az élet kialvása, egyben az öntudat kialvása, és a feltámadásig az ember olyan állapotba kerül, mint az alvók. Ez egy fájdalommentes, öntudatlan állapot a feltámadásig. Azt mondja, ezt mondván elaludt. Itt egy pillanatra fölmerül egy kérdés, ami biztos, hogy mindegyikünkben megszólalhat. Tudnélék az a kérdés, hogy hát Isten miért nem védelmezi meg az övéit? Hát hogy lehet, hogy Isten megengedte ezt István életében? Ugye úgy elképzeljük, hogy milyen egy megkövezés, és úgy beleborzongunk, de szörnyű lehet, ott kiállítanak valakit, és addig szúdítják rá köveket, míg meg nem hal. De én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy István ezt teljesen másképpen élt át. Épp úgy, mint ahogy történelmi tény, hogy az igazság mártírjai, név szerint is említhetnénk egyet-kettőt közülük, például Húsz Jánosról is föl van jegyezve, énekeltek a mágián. Valahogy ők a jó lelkiismeret békéjével, a lelkiismereti meggyőződés melletti kitartásnak az örömével, és nem a külső borzalmakat nézték, az Isten jóváhagyását olyan mértékben érezték a lelkükben, és olyan bizonyosak voltak, hogy Krisztushoz hasonlóan Isten feltámasztja őket egy fájdalommentes alvás után, hogy ők egészen másképp élték át ezt. És szeretnék ennek bizonyságaként idézni Péter apostol első levele, 4. fejezetéből néhány sort. Nekünk olyan különösnek hangzik, mikor ezt olvassuk, de itt lesz a magyarázat is. Tehát Péter első levele 4. fejezetében a 14. verstől olvasom a 16-ig. Ugye itt tulajdonképpen Péter apostol Jézus hegyi beszédét idézi, aki olyan nagy dolgot mondott, pont ez volt a boldog mondások csúcsa, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak, és a ti jutalmatok bőséges a mennyben. Mint azt mondta, jó társaságba kerültök. És itt pedig azt írja Péter, boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. És előtte a 12. 13. versben pedig ezt mondja, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. És fölhívnám a figyelmet erre a kifejezésre, azért mondja, hogy ti boldogok vagytok eközben, ugye ez olyan hihetetlennek hangzik, azt mondja, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek is Istennek lelke. Ennek alapján én úgy fogalmaznék, hogy Isten azoknak, akik a hite olyan szilárd és erős, akik tudja, hogy egy ilyen próbatételben megállni képesek, ha megengedi is az életükben a szenvedést, a mártíromságot, ami egy óriási bizonyság a sátán emberiségre és földre vonatkozó igényével szemben, hogy emberek az életük árán se tagadják meg a megváltót, és azért könyörögnek, hogy Isten uralma visszatérjen a földre. Tehát ezek egy különleges lelki ajándékot kapnak a Krisztusért való szenvedés, vagy akár a mártíromság elviseléséhez. Figyeljük a megfogalmazást, megnyugszik rajtatok Istennek és Krisztusnak lelke. Olyan kifejezés ez, mint mikor Jézus keresztsége után mondja, hogy a Szentlélek alászállt galambszimbólumában is megnyugodott rajta. Tehát ők ezzel vannak elfoglalva, ezt a belső bizonyosságot élik át. István abban a látomásban él, hogy ő látta a megnyílt eget és Isten fiát állni az Istennek jobbján, és ezek jelentéktelenné zsugorodnak, amik körülötte történnek, és őneki teljes békessége és reménysége van. És ezek után még egy kicsit haladhatunk előre, és nézzük az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 7. fejezet végén és a 8. fejezetben a folytatást. Ugye volt itt egy megjegyzés, hogy a tanúbizonyságok, mert ennyiben próbálták csak a törvényesség látszatát fenntartani, hogy ugye úgy szólt a mózesi törvény, hogy azok vessék rá először a követ, a tanúk, akik tanúskodnak az ő, hogy olyan bűnt követett el, ami halálra méltóvá teszi. Hát összesen csak ennyi történt a törvényesség látszatát megtartandó, hogy a tanúbizonyság dobták rá az első követ, és előtte letették a felső ruhájukat, azt mondja, egy Saulus nevű ifjú lábához. És utána a 8. fejezet első verse ezt mondja erről a Saulus nevű ifjúról. A következőt olvassuk róla. Saulus pedig szintén javasolta az ő megöletését. Mire lehet ebből következtetni? Hogy bár ifjúnak mondja ő, tehát fiatal ember volt, és ez ritkaság volt, hogy fiatalon a főtanács tagja volt. Mert akkor ezek szerint ő is szavazott. Később maga el is mondja Pál, ugyanis Saulus az ő, ugye két neve volt neki, egy zsidó neve és egy római neve, mivel római állampolgár is volt, Saulus is volt és Paulus is volt, róla van szó. Az is lehet, hogy ő is ahhoz a
zsinagógához tartozott, ahol az István ellen a támadás elindult, mert ő Cilíciában született, ugye a mai Törökország területén egy tartomány, és ugye abban a zsinagógában indítottak ellene támadást, ahova a Cilícia beliek is tartoztak. Ez nem biztos, de lehetséges. De minden esetre ő is javasolta a megöletését, szavazati joga volt a főtanácsban ilyen fiatalon, és azt olvassuk, hogy ezzel el is indult egy üldözési hullám. A 8. fejezet első versének a második része, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindjárt eloszlottak Júdeának és Samáriának tájaira az apostolokat kivéve. És a 3. vers, Saulus pedig pusztította az egyházat, ugye tudjuk már nem annyi szent egyház, csak egyház, az egyházat házról házba járva, és férfiokat, asszonyokat elővonszolva tömlecbe vetette őket. Amazok annak okáért eloszolva szégyellel jártak, hirdetve az ígét. Ugye a tanítványok száma szaporodott, de mindeddig Jeruzsálemben tömörültek össze. Már majdnem elfeledkeztek Jézus misszió parancsáról, azt mondta, hogy elmenve szélesre világra, tegyetek tanítványá minden népet, és hirdessétek nekik az evangéliumot, és a menetrendjüket is így szabta meg, hogy lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. De mindeddig még nem indultak el. De Isten javukra fordította ezt az üldözési hullámot is, mert eloszlottak Jeruzsálemből, és elmentek különböző vidékekre és tájakra, Júdeában és azon túl, hogy ott hirdessék az evangéliumot. Ugye ez majdnem biztos, ahol a Szentlélek kiárad, ahol igazán hívő gyülekezet van, ott az üldözés is fellobban, előbb vagy utóbb. Sokszor azért van olyan nagy békességben a kereszténység, mert nagyon langyos. Ugye Jézus ezt előre megmondta a földi életében, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha a világból valók vagytok, akkor a világ szereti, ami az övé, de ha nem vagytok a világból valók, akkor ez elkerülhetetlen. Azt is mondta, hogy ne gondoljátok, hogy békességet hoztam a földre, noha ő maga volt a béke fejedelme és a békesség, hanem tüzet, ugye? Mert azt mondta, hogy kiváltja az ős ellenség és a táborához tartozók ellenségeskedését, akkor is, ha ők csak a békességet munkálják. És ezután a 8. fejezetben az 5. verstől egészen a 25-ig azt olvassuk, hogy a 7 diakónus egyike, tehát nem is egy apostol kezdte a munkát a Samáriában, hanem a 7 diakónus egyike Filip, tehát ezek tanítottak is, nem korlátozottak, csak szervező munkára, meg szegények ellátására. Azt olvassuk, hogy elment Samária városába, ugye ez a fővárosa volt annak a területnek, és prédikálta a Krisztust. Ugye röviden erről csak annyit mondanék, hogy Királyok második könyve, 17. fejezetben olvashatunk a samaritánusok eredetéről. Ugye itt Samária városa körül, itt volt az északi királyságnak a központja, miután Salamon fia Roboám idején ketté szakadt Izrael országa északi és déli királyságra, és az északi királyság időszámításunk előtt 722-ben megszűnt, mert az asszírok elfoglalták az országot, deportálták a zsidó lakosságot, és a helyükre más népeket telepítettek. De mivel volt egy olyan pogány teória, hogy minden városnak, minden földnek megvan a maga istene, azért maguk az asszír királyok rendelkeztek, hogy egyes léviták tanítsák azokat a mezopotámiai népcsoportokat, akiket betelepítettek a helyükre, hogy hogyan kell annak a földnek az istenét, Izrael istenét tisztelni. Aztán így összegzi ott Királyok könyvében, hogy ezután aztán a samáriaiak tisztelték az Izrael istenét is bizonyos dolgokban, és tisztelték a maguk isteneit is. Tehát sok isten hívők maradtak, és bálványimádók ezzel együtt egy ilyen szinkretista, vegyes vallásuk volt. És aztán, ugye azt már nem részletezem, hogy miért támadt nagy ellenségeskedés a samaritánusok a zsidók között. Minden esetre Jézus korában ez olyan mértékű volt, hogy egyszer Jézusnak oda mondták, nem jól mondtuk, hogy samaritánus, vagyis ördög van benned. Ez körülbelül ennyit jelentett. Máskor meg a samaritánus falu nem adott szállást Jézusnak, azért, mert Jeruzsálembe ment. Aki Jeruzsálembe megy, annak náluk nincs szállás. Tehát óriási volt a nemzetiség és a vallási gyűlölködés köztük, de emlékezzünk rá, hogy Jézus nem törődött ezekkel az előítéletekkel és korlátokkal, ő szívélyesen viszonyult a samaritánusokhoz, és időnként tett is értük valamit, és ezzel mintegy megalapozta azt, a köztük lévő munkát, és amikor Fülöp oda lement, akkor így olvassuk a 6. versben, a sokasság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt azokra, amiket Fülöp mondott, halván és látván a jeleket, amelyeket cselekedett. Tehát ezt a diakónust, ezt az evangélistát is kísérték a Szentlélek megerősítő jelei, csodái, és a 8. versben ezt olvassuk, és lő nagy öröm abban a városban. És később pedig ezt olvassuk a 14. versben, mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Tehát azért ez egy elég döbbenetes megfogalmazás, hogy Samária bevette Isten igéjét. Olyan nagy tömegben, és olyan őszintén tértek meg a samaritánusok közül az a Fülöp, majd Péter és János prédikálása és ott végzett munkája nyomán. Azért röviden utaljunk arra, hogy azért itt is jellemző volt, hogy az Isten munkája nyomában mindig ott van az ős ellenség is. Itt most nem üldözés formájában, hanem más formában. Azt olvassuk itt a 8. fejezetben, a 9. versben. Egy Simon nevű ember már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, tudnék a Samária városában, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván, akire mindnyájan figyeltek kicsintől nagyig mondván, ez az Istennek a nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. Hát az embernek szomorúan gondol arra, hogy ma is mennyire a különböző okkult kultuszok elharapóznak az emberek között, és úgy figyelnek rá, mintha az Istennek nagy ereje lenne. Pedig Istennek semmi köze ezekhez, ugye erről világosan olvashatunk Mózes 5. könyve 18. fejezetében, hogy Isten mennyire eltiltotta az izraelitákat az olyan fajta okkult kultuszoktól, amelyek a démoni világgal létesítenek kapcsolatot. És azt olvassuk, hogy ez a Simon is megkeresztelkedett, csatlakozott a tanítványokhoz. Aztán egyszer csak kibújt a szög a zsákból, mert így olvassuk a 18. versben, mikor Péter és János lement Samáriába, és látta ez a Simon, hogy az apostolok kézzelvétele által adatik a Szentlélek, megkínálta őket pénzzel, mondván. Adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem a kezeimet, szent lelket vegyen. Biztos hallottuk ezt a kifejezést, hogy szimónia. Így hívták a középkorban, hogy egyházi tisztségeket pénzen vásároltak meg. Tehát pénzzel lehetett megvenni a középkori egyházban bizonyos zsíros egyházi hivatalokat, tisztségeket, és erről a Simonról nevezték el szimóniának, mert ő is pénzzel kínálta meg az apostolokat, hogy adják neki azt a hatalmat, amit magasabb rendűnek látott, annál, amit ő eddig gyakorolt. Azt olvassuk, hogy Péter viszont szigorúan rászólt, és ezt mondta, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen neked részed sem, örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. És aztán láthatjuk azt, hogy nem megbánás nem is jött Simonban, hanem a 24. vers szerint csak ezt kérte, könyörögjetek ti, én érettem az Úrhoz, hogy semmi azokból, amiket mondtatok rám, ne jöjjön. Tehát csak az érdekelte, hogy ő valami büntetés ne kapjon ezért, de szó sincs róla, hogy megbánta volna, hogy Isten ajándékát pénzen akarta megvenni, vagy megijedt volna, hogy ő eddig is és jelenleg is milyen helytelen utat követ. Tehát itt látjuk azt, hogy sokféle formában ellenkezik az ős ellenség az evangélium hirdetésével. És fejezzük be a mai témánkat egy utoljára egy nagyon szép résszel, ez pedig a 8. fejezetnek a 2. része. Így olvassuk a 26. versben. Az Úrnak angyala pedig szólt Filipnek mondván, kelj fel, menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá, járatlan az. Milyen közvetlen kapcsolatban voltak Istennel ezek a őskeresztény hívők. Egyszerűen Isten szólt hozzá, és ő nem kérdezősködött, hogy miért kell oda mennie, nem mondta azt, hogy neki milyen értelmetlen arra a járatlan útra mennie, ő ment. És ugye Gázába ment alá, tehát ma is sokat halljuk Gázát, ugye, ott ugye a palesztin ellenállás fészke Izraellel szemben, ez az Egyiptom felé vezető út, ahol Afrikát összeköti, ugye, az Izrael földjével, és a következő versben megtudjuk, hogy miért küldte Isten oda Filipet, és felkelvén elment, és imi egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyigja, aki azért egész kincstárának felügyelője volt, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, visszatérőben volt az ő, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Itt álljunk meg egy pillanatra, a görög szövegben az van, hogy etióp eunuch, tehát egy etióp királyi tisztviselő volt. Egyébként az ókori irodalomban is van nyoma annak, hogy Etiópiában királynők uralkodtak, és az Etiópia és a zsidóság közötti kapcsolat, gondolom többeknek eszébe jut, Salamon idején kezdődött, amikor ma ugyan vitatják, hogy Jemen volt, vagy Etiópia volt az ókori sába, de minden bizonnyal inkább Etiópia, és akkor létesült először kapcsolat az etióp nép és a zsidóság között, vallási kapcsolat is, hiszen tudjuk, hogy a sába királynője megismerte az élő Istent is Salamon által, megrendülten ismerte el. Aztán még egyszer találkozunk ilyen etióp kapcsolattal egy Jeremiás könyvében, amikor azt olvassuk, hogy egy Ebed-Melek nevű etióp, ott is egy etióp eunuchról van szó, aki Jeremiás próféta érdekében fellépett a királynál. Ugye az Ebed-Melek az azt jelenti magyarra fordít, hogy király szolgálja. Tehát valami benfentes királyi tisztviselő volt ez az Ebed-Melek, aki rendkívüli emberségről és bátorságot tett, tanúságot, és Isten külön ígéretet küldött neki. Az ember csak olyan elfacsorodott szívvel gondol arra, hogy ez a nagy ókori nép, ez a nemes ókori nép ma milyen nyomorúságban van, és micsoda polgárháborúk dúlnak ott. És ugye a Kandaké az nem személy név, hanem olyan, mint a fáraó név, ez egy dinasztia neve, vagy a királynők rangját kifejező név volt. És hogy feljött imádkozni Jeruzsálembe, ez nem kevesebbet jelent, mint az, hogy prozelita volt. Tehát etióp származása ellenére ő zsidó hétre tért, és a nagy ünnepekre felment a jeruzsálemi templomba imádkozni. Tehát ő nem úgy van, hogy semmit nem tudott Istenről, hanem ő nagyon sok mindent tudott, az Ószövetség vallásával tisztában volt, ő prozelita volt. És ez is ennek a különös kapcsolatnak a különös kapcsolatot mutatja Etiópia és a zsidóság között. És olvasta a szekerén Ézsaiás próféta könyvét. Ugye, tehát tehetős ember volt akkor egy prófétai tekercs, egy pergament tekercs, az egy nagyon nagy összeg volt, de és művelt ember volt, nem csak gazdag, hanem művelt, mert tudott héberül olvasni, tudta olvasni Ézsaiás próféta könyvét, és ezt a kéziratot, ugye, úgy képzeljük el, egy tekercs, amit ugye így nyit szét, és közben olvassa a szekerén, És így olvassuk a 29. versben, mondta pedig a lélek Filipnek, járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodva hallotta, amit Ézsaiás prófétát olvassa, ezek szerint hangosan olvasta, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem. És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Ez is mutatja, hogy nem is tudta, hogy kivel áll szemben, de annyira szerette volna érteni, hogy az illető így kérdezett rá, hogy érted, amit olvasol. Ő benne az azonnal bizalmat keltett, és kérte, hogy üljön mellé. És rögtön feltette a maga értelmes kérdését, mert ezt olvasta, az írásnak helye pedig, amelyet olvasott, ez volt, mint juh vitették mészárszékre, és mint bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kisorolja el, mert elvétetett a földről az ő élete. Ez egy részlet Ézsaiás könyve 53. fejezete messiási proféciájából. És felelvén a komornyék Filipnek mondta, kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Magáról-e, vagy más valakiről? Tehát ez egy nagyon szép bizonysága annak, hogy csak az értő Biblia olvasásnak van valódi haszna, és nagyon, nagyon szép példa ez, hogy ahogyan segíteni akart Filip a komornyiknak, hogy megértse, amiről szó van. És úgy olvastuk a 35. verstől, hogy Filip pedig száját megnyitva és elkezdvén ezen az íráson hirdette néki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? Filip pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Ő pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia. És megállította a szekeret, leszálltak mindketten a vízbe, Filip és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Filipet, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. Hát eddig olvassuk, ugye itt pedig azt láthatjuk, hogy annyira meggyőző volt, ahogyan az Ézsaiás könyve 53. fejezete messiási proféciája alapján Filip beszélt neki Krisztusról, hogy ő mit tanított, mit cselekedett, hogyan ítélték halálra, feszítették keresztre és támadt fel, hogy az a messiási profécia szóról szóra teljesedett, hogy megindultan tette a javaslatot Filip, hogy imhol a víz. Valószínűleg egy vádi lehetett ott azon az úton, egy ilyen időszakos, megtelt patak, vagy kisebb folyó, és azt mondta, migától, hogy megkeresztelkedjem. Valami bővebb ízű volt, mert úgy keresztelkedett meg, mint hogy Jézus megkeresztelkedett, tehát azt mondja, alászálltak mindketten a vízben, és ugye a mi magyar keresztség szavunkban a kereszt szó van, de az eredeti görög szó az baptizma, vagy keresztelni baptizó, ami azt jelenti, hogy alámeríteni. És ugye eznek megvan a maga szimbolikus jelentése, hogy eltemetni a régi életet, és feltámadni egy új életet, Krisztus követő életre. És azt is figyeljük meg, hogy nem Filip szólította fel, hogy keresztelkedjél meg, hanem ő mondta migától, hogy megkeresztelkedjem. Soha senkit nem szabad felszólítani, vagy sürgetni. Ennek annyira személyes dolognak kell lenni, amiben ember ne szóljon bele. Ez a Szentléleknek a munkája. És megérett hitből való keresztség csak akkor van, hogyha valaki érti, hogy miről van szó. Mint ahogyan ez a komornyik értette, ugye arra se lehet felhozni példának, hogy ma egyes keresztény irányzatok nagy kampányok után villámgyorsan megkeresztelnek embereket. Felnőtt keresztséggel keresztelnek ugyan, de nem az szerint, ahogy Jézus meghagyta, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam nétek, hanem csak egy érzelmi hatás alapján. Sőt, fel is szólítják, ki akar megkeresztelkedni. Ez a Filip és a komornyik történet ezt nem igazolja. A komornyik maga vetette föl, ő benne érett be a Szentlélek által ez a meggyőződés, és Filipp pedig mit válaszolt? Ha teljes szívből hiszed. Ugye, tehát ez szükséges hozzá, így van értelme. És mit válaszolt még erre a komornyik? Azt mondta, hiszem, hogy Jézus a Messiás, az Isten fia. Jézus a Krisztus ugye ugyanaz, mint a Messiás, és az Isten fia. Ő neki ezzel kellett bekoronázni azt, amit eddig is hitt, mint prozelita. Azt mondta, én ezt teljes szívből elfogadom. És így következett be az ő megkeresztelése. És azt olvassuk utána, egy természet feletti jelenség pecsételte meg ezt az egészet, mert eltűnt a szeme elől Filipp, azt úgy olvassuk, a lélek elragadta Filippet, és ilyen dolgok is történtek a Szentlélek kiárasztásakor, és a komornyik teljesen meggyőződött arról, hogy Isten személyesen kereste meg őt Filipp által, és akarta őt elvezetni a teljes hitre. Íme itt van az első etióp kereszténynek a története, és tudjuk, hogy ott létezett is sokáig egy ősi, az európaihoz képest tisztultabb kereszténység Etiópiában. Erős kereszténység volt, erős keresztény közösség jó ideig, amelyek sok mindent őrzött az eredeti kereszténységből. Tehát azt láthatjuk itt, hogy az igazolódott, amit például a 14. Zsoltárban így olvasunk, hogy az Úr letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Biztos, hogy az Isten észre fogja venni, ha valahol lát egy értelmes Istent keresőt, és azon lesz, hogy beteljesítse az ő vágyakozását és várakozását, és összekapcsolja az ő hívő népével, az ő hívő tanítványaival. Hát köszönöm a figyelmet, itt fejezzük be.